A kommunikációs napokon általában megismerkedünk új könyvekkel is, például az Erdély Múzeum Egyesület letöltés sorozatának az új köteteivel is. Az idei 16. kiadás alkalmából Ármián Otília Médiatektúra, Médiumok, Érzékelés, Térbeliség című kötetét ismerhettük meg. Most a szerzővel beszélgetek, Ármián Otíliával. Elsőben nem ugrott be, hogy ez az összetett szó miből kombinálódott, de aztán, ahogy az előadását elkezdte, nyilvánvalóvá vált, hogy a média és az architektúra, média és az építészet összevonása, és ha jól elgondolkodunk rajta, a média is egy felépített valóság, amelyben benne élünk, részben fizikailag, részben pedig elvont értelemben, tudati szinten. De amikor a kötetnek címet adott, gondolom, hogy sok minden megfordult még a fejében.
Igen, hát az építészet, az architektúra szót azt használjuk így átvitt értelemben. Ugye mostanában a számítógépes környezetekre is használják, hogy azoknak is van egy architektúrája. Én inkább azt hangsúlyoztam volna, hogy ott van az a rész, ami a közvetítésért felel, a médiumok, és ott van egy olyan rész, ami nagyon egyértelműen fizikai megnyilvánulásában kell jelen legyen, hiszen ez adja a létezésünknek a keretét, és hogy akkor még ebbe a felületbe is, ami az építészet, be tud a közvetítés szivárogni, hát hogy a képernyők, amik egy-egy épületnek a homlokzatát képezhetik, vagy bekerülnek ugye a kirakatokba, hogy ezek megszabhatják azt, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz a környezethez, ami körbevesz bennünket. És lehet, hogy a képernyőkön vetített világok, azok egy adott ponton valóságosabbnak tűnnek számunkra, mint a fizikai környezetünk.
És ez a kettő kombinálódik, és néha sokszor hangulatunktól függően is egyik vagy másik térben érezzük magunkat otthonosabban. Egy képzett terve van mindenkinek, és itt azt hiszem, hogy egyénileg lebonthatjuk azt, hogy mit ér. És jöhet a szakember, aki megmagyarázza, hogy miért jönnek létre ezek az egyedi képek. És itt nagyon érdekes volt, mert ugye a médiatikus tér az, ami nagyon gyorsan változik körülöttünk, és nagyon gyorsan hat ránk az is, ami változóként, és sokszor meg nem értett változóként hatol be a tudatunkba. Tehát a médiának azt hiszem nagyon nagy szerepe van, annak ellenében, hogy sokan azt mondják, hogy a média az utóbbi időszakban veszített a jelentőségéből. Nem veszített, hanem másfajta média került előtérbe, és pedig gondolom, hogy itt most ezzel foglalkozik jó részt.
Hát különböző csatornák vannak, és akkor ezeknek a csatornáknak az összekapcsolódása nagyon érdekes, ugye, hogy hogyan konvergálnak, vagy hogyan szivárognak át tartalmak egyik csatornáról, felületről a másikra. És ugye ez, hogy hagyományos televíziózás, ahol egy képernyőt néztünk, mondjuk leginkább családi környezetben, ugye ez átalakul, és most már a közösségi média keresztül is tudunk ezekhez a tartalmakhoz kapcsolódni, amik egyébként a televíziós stúdiókban készülnek. Illetve azokat az adásokat ugye reklámozzák, szórják, népszerűsítik különböző felületeken, amik akkor elérhetővé válnak, megoszthatóvá válnak, lehet hozzá kommentelni, lehet kapcsolódni, illetve kialakulnak olyan felületek, ahol a felhasználók hoznak létre tartalmakat, abból kiindulva, amit készen kapnak.
Interaktív felületek.
Igen, kialakul ez, hogy ezek így nagyon összekapcsolódnak, egy ilyen transzmedialitása jellemző a mai kóra, de én valamiért így elégedetlen voltam ezekkel a korábbi szavakat, tehát ez egy multimédia, azzal, hogy polimédia, azzal, hogy transzmedialitás, és akkor arra ezért kerestem egy olyan szót, ami valahogy így összefogná az egészet, és megmutatná azt is, hogy így lassan ez egy másik dimenziónak a meghódítása is, egy harmadik dimenzió, tehát hogy most már nem így képernyőkben kell csak gondolkodjunk, nem csak lapon, nem csak
szóban.
Igen, hanem
most például az egyik leghagyományosabb médiában beszélgetünk, ugye a rádió, az, amiről azt mondják, hogy a legnehezebben alkalmazkodik a multimédiához, az új médiumokhoz, bár beépült a rádió is, de mégis a beszéd az mégis egy külön terület. A beszéd által közölt információ. Még ha beépül is a modern technika nyújtotta lehetőségekbe.
Beépül, mert ez is az egyik eleme, és egyre fontosabbá válik ez, hogy a hangközvetítés az mit tesz lehetővé, azaz, hogy ne olyan interfészeken keresztül irányítsunk gépeket, amikhez eddig hozzá voltunk szokva, azaz például a képernyő és az érintés, hanem hogy hangvezérléssel, és ez egy nagyon izgalmas terület lesz, hiszen megint csak fel fogjuk fedezni az emberi hangnak az erejét, és hogy mi mindent le tudunk olvasni egy hangmintából.
Nem túl vaskos könyv, de bizonyára nagyon sűrű. És ha az olvasó kezébe veszi, akkor annak függvényében, hogy az ő érdeklődési köre mire fekteti a hangsúlyt, hogyan olvashatja. Részenként, témánként, vagy feltétlenül szükséges a teljes kép kialakításához az, hogy mindent feldolgozzon. És a nyitott, érdeklődő emberről beszélek.
Nem, egyáltalán nem kell ezt így az első betűtől az utolsóig olvasni, hanem fel lehet lapozni, bele lehet nézni, és igyekeztem is ugye bizony bizonyos fogalmakat kiemelni, hogy akkor arról írjak, ez egy picit így a hallgatóknak szólna, de ugye minden érdeklődő találhat olyan példákat, olyan szövegeket, amik valahogy az értelmezés által őt megszólítják, és mondjuk kíváncsi lesz, tehát írtam színházról is, múzeumi kiállításokról, írtam előadásokról, azt hiszem, hogy megkaphatja mindenki azt a pici szeletet, amin keresztül ugye kicsit így belelát ebbe, hogy mi történik szerintem az új média eszközeivel, tulajdonképpen inkább a művészetnek a területén. Tehát, hogy nem a technikai megvalósítások és a kütyük, eszközök felől közelíthetem ehhez az egészhez, hanem inkább a koncepciók felől, hogy mi válik lehetségessé azzal, hogy ezeket az új eszközöket a mi szórakoztatásunkra, kísérletezésünkre, kreativitásunkra használjuk fel.
Visszatérek akkor a könyv címéhez, a médiatektúrához, ugye az architektúra, építészet és a közlés, a média területének a társulásáról van szó, feltétlenül és folyamatosan újjá kell építeni ezt a területet, és vagy újabb és újabb épületekbe kell behelyezni a tartalmát?
Talán inkább arról van szó, hogy ezeket a virtuális valóságokat is fel kell építeni, és hogy annak ugye egy külön építészete lenne, ami persze inspirálódik abból, ami körbevez bennünket, de igazából nincsenek olyan szabályai, tehát hogy nem kell az anyagoknak a tulajdonságaira éppen annyira tekintettel lenni. Nyilván fog hasonlítani ez az elképzelt világ ahhoz, amiből kiindulunk, amit ismerősnek elfogadunk, de sok ponton elszabadulhatnánk ezektől az előzetes tudásmintáktól, és lehetne szabadabban kezelni. Ugye itt jön be ez a kérdés, hogy vajon aki a virtuális világot építi, az csak egy olyan szabó, aki a császárnak var új ruhát, de tulajdonképpen ruha nincsen, nem kézzelfogható, és akkor itt jött be, például erről a meséről is írtam, hogy lehet, hogyha a VR felől nézzük, és úgy, hogy látjuk, hogy a VR-nek van jelentősége, vagy az új médiás eszközöknek, a közösségi médiának, ami mind digitális és egyféleképpen egy nem létező ruha, de hogy van jelentősége a mi életünkben, hogy akkor ezzel a szemmel abban a mesében is lehet, hogy többről van szó. Tehát, hogyha innen nézünk visszafele, akkor lehet, hogy a kultúránknak bizonyos elemei is egy picit megmozdulnak, bemozdulnak, másképpen olvashatóak, más nézőpontból is közelíthetünk ezekhez.
Tehát egyrészt akkor van a médiatikus tér, az újra és újra felépülő, átépülő, alakuló, költöző, de mégis önmagával azonos médiatikus tér, és másrészt vannak a befogadók, a recepció, a médiatikus térből kiáramló információt, üzenetet fogyasztó emberiség, vagy egyedek, és ezáltal is különbözik, az ő látáspontjuk szemszögéből is különbözik maga az, amiről beszélünk, tehát a médiatikus tér. Egy a valóság és kettő a recepció, a hatásmechanizmusok pedig úgy működnek, hogy különböző hatással van egy adott információ, vagy médiatikus térből kiáramló adat különböző emberekre, vagy társadalmi csoportokra. És itt most már a lélektan is bejön.
Sok minden bejöhet. Én azt hangsúlyoznám, hogy itt azért egy ilyen participatív kultúráról van szó, mert hogy mindenki hozzátesz valamit, és hozzájárul ahhoz, hogy épüljön ez a világ. Nem csak el kell fogadjuk, és meg kell nézzük, hogy akkor ebben milyen lehetőségeket látunk a magunk számára, hanem hogy ezeket megteremthetjük mi is, ezeket a lehetőségeket. Nyilván lehetnek hátulütői, ugye ez a buborék jelenség, hogy ugye mindenki akkor csak arra receptív, ami őt megmozgatja, vagy amit felismer, amit ismer, beazonosít, és hogy lehet, hogy kevesebb az átjárás időnként ezek között a buborékok között, ez ugye az új médiának is, és ennek a mediatikus térnek is egy jellegzetessége, ilyen visszhangos egy picit, ugye önmagunkat halljuk vissza. Ugye ez a szó is sugallja azt, hogy itt térben kell gondolkodni. Hát, hogy nem elég csak a két dimenzió, hanem hogy itt valami többről van szó, és nagyon érdekes volt, mostában néztem adatvizualizációkat, tehát hogy ezek is erőteljesen hangsúlyozzák azt, hogy mihelyt az adatokat nem csak Excel táblázatban látjuk, hanem vizualizálva térben, akkor rögtön más összefüggéseket látunk meg. Ezt a térbeliséget hangsúlyoznám még, hogy ennek a szerepére figyeljünk oda jobban, hogy nem csak metaforák ezek, hogy azt mondjuk, hogy igen, úgy mozgunk benne, vagy ez egy élettér, vagy ez egy külön világ, hanem hogy ennek van egy ilyen konkrétabb része is, ami előír bizonyos dolgokat számunkra, hogy ezeket vegyük komolyan, mert itt újabb és újabb lehetőségek vannak, amik adott esetben ilyen összefüggéseként mutatkoznak meg. Tehát mi meglátunk más összefüggéseket a térben.
A gyorsan változó, módosuló térben. Pedig a tér az ugyanaz, és mégis mi módosulva látjuk. Tehát akkor sok témája lesz még a jövőben, és valószínűleg újabb tanulmányokat ír.
Igen, hát előadásokról, ilyen alkotásokról szeretnék írni, színházról, könyvekről és filmekről. Nagyon izgalmasnak látom azt, ami a múzeumokban történik, ugye, hogy hogyan változik, hogyan állítanak ki tárgyakat, és milyen lehetőségeket teremtenek a felhasználóknak. Nagyon fontos valóban, hogy kinek kommunikálunk, kivel beszélünk, kit vonunk be a játékba, ki vesz részt ezekben. igen.
A 16. kommunikációs napok előadásai között olyanok is voltak, amelyek nagyon felvillanyozták a hallgatóságot. Ilyen volt például Gyevesi Júlia színművész, egyetemi oktató, beszédtechnika tanár előadása, hát már megszokhattuk tőle, azok, akik ismerik, hogy kiindul egy témából, aztán a témát olyan szinten írja körül, hogy szinte meg is kérdezhetjük azt, hogy miért volt az előadás címe az, hogy...
A Z-generáció beszéd stílusa, azért, mert igyekeztem összegyűjteni azokat a kifejezéseket, szavakat, amelyek emblematikusak az 1995 és 2005 között születettek nyelvhasználatára, kiemelten jellemzőek.
Jó, de azért visszamentünk az incig és az nyelvújtókig, mert mindenhonnan gyökeredzik, vagy minden valahonnan gyökeredzik, és mindennel összefügg.
Abszolút, ez rendkívül lényeges. Tehát a szleng az már a magyar nyelvnek a részét képezte, már az 1590-es évekből feljegyzések vannak, de valami miatt a nyelvészek és egyáltalán az akadémikus nyelvhasználat nem akar tudomást venni róla, pedig néha becsempészték a szövegeikbe, Arany Jánostól elkezdve Petőfin át, szóval jelen volt, viszont nagyon későre alakult ki az önálló magyar nyelvhasználat, gondoljunk csak arra, hogy a Magyar Nemzeti Színház csak 1837-ben nyitotta meg kapuit.
De Kolozsváron már régebb? 1792-ben.
Igen, de Budapesten csak 1837-ben, hát arra figyelt inkább a világ. Igen, hát az volt a centrum, a központ, és addig ugye latin volt a beszéd és az írás nyelve, aztán később a német, és még ugye második József korában is azt mondták, hogy a magyar az istállóba való nyelv. Tehát, hogy egy általános lenézésre körvendett, és gondoljunk csak arra például Émil Csorán is, amikor gyerek volt, akkor a szülei magyarra váltottak, hogy nicht vor dem kind, hogy ne értse a gyerek. Tehát, hogy a magyar nem számított az irodalom művelésére alkalmas nyelvnek. Minden esetre Besenyei György indította el az akciót 1772-ben az Ágis tragédiájával, aki azt írja, hogy minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem. És hogyha gondolunk például a 20. század egyik legjelentősebb tudósára, Neumann Jánosra, vagy Teller Edére is, hogy meghatározó volt az, hogy a magyarok, mert hogy a magyarok holisztikusabb gondolkodásúak. Tehát a nagyból megyünk a kicsi felé, tehát a nevünket is. Úgy
őket nevezték a marslakóknak, mert igen, érthetetlen nyelven beszéltek egymás között.
Igen, és nagyon sokszor előfordult az a közelmúltban is, hogy amikor magyar tudósok voltak jelen, és megvitatásra került egy égető probléma, egy új felfedezés, akkor azt mondták, hogy egy kicsit hadd vonuljanak el, hogy egymás között beszélnek magyarul, hogy akkor valamiféle kielégítő választ adjanak a fennálló kérdésre. És azt akarom még mondani tehát, hogy Kazincinek a Széphalmi otthona volt a nyelvújítás központja, és nagyon fontos az, hogy 10 000 új szó született ekkor következő módokon, tehát szó szerint lefordították az idegen szavakat, például Standpunkt, Standpunkt, álláspont, vagy Einsicht, belátás.
Hát elsősorban németből, de latinból is.
Németből, de latinból is, igen. Aztán tájnyelvi szavakat emeltek a köznyelvbe, hullám, betyár, róna, vagy elavult szavakat újítottak fel, lomb, hős, dísz, vagy szó összerántással alkottak új szavakat, híg, és anyagból lett a higany, vagy a levegő és égből lett a lég, vagy erőltetett szó alak operáltak, például a tanonc, érme, vagy szó összetétellel, szemüveg, szemüveg, élethű, jármű, vagy szóképzéssel, különféle képzőkkel, lag, ng, it, mány, ász, áj, és ilyen szavak születtek, hogy analóg, vagy farsang, vagy lendít, hagyomány, vagy erdész, vagy szenvedély, és aztán elvonással, amikor a borúsból lett, csak névszó, ugye ború, illetve jelző. És nagyon lényeges az, hogy nagyon sok csodálatos szót köszönhetünk kimondottan Kazinczy Ferencnek, például ezeket a szavakat, hogy füzet, egyesület, kedvenc, szellem, keringő, alkalom, szorgalom, hálás, gyönyör, felvonás, korszellem, részvét, évszak, enyhe, könnyelmű, féltékeny, szerény, magány, tökély, édeskés, dereng, ez a csodálatos. És munkássága nem csak nyelvújítóként, hanem stílusújítóként is rendkívül lényeges. De aztán még nagyon sok nyelvújító tevékenykedett abban az időben, Kazincin és Besenyei Györgyön kívül Versegi Pál is például, vagy Barcafalvi Szabó Dávid, aki szerette volna megreformálni a hónapok neveit, hogy Boldogasszony hava helyett azt mondjuk, hogy zúzoros, vagy Böjtelő hava helyett az, hogy enyheges, és így tovább. Tehát felsorolom, hogy hogy hangzottak volna a hónapok Barcafalvi szerint, tehát zúzoros, enyheges, olvanos, nyilanos, zöldönös, termenes, halászonos, hévenes, gyümölcsönös, mustonos, gémberes és fagyláros.
Milyen érdekes, hogy bizonyos szavak megmaradnak, valamilyen érdekes és megmagyarázhatatlan szelekciós kiválogatási folyamat következtében, más szavak pedig végképp eltűnnek, vagy mosolytárgyát képezik manapság. Vajon milyen mechanizmus által maradnak fenn azok a szavak, amelyek tényleg használhatóak évszázadokon keresztül, és miért tűnnek el mások? Azért, mert kifejezőbbek, könnyebben kiejthetők, könnyebben azonosíthatók a megjelölt tárgyal, vagy mi?
Ezt nem lehet meghatározni. Tehát erről már Kosztolányi is írt, azt mondta, hogy vannak olyan szavaink, amelyek fürgén ugrálnak lendületesen, és vannak olyan szavaink, amelyek bottal mennek a temető felé. Hát ennél plastikusabban ezt nem lehet kifejezni. Tehát semmiféle garancia nincs arra, hogy melyik szó marad fent. Mert ugyanúgy akkor ellenkeztek, hogy a tanonc, hát ez milyen szó, és használjuk, ugye? Tehát nagyon népszerű lett, vagy az érem, és lehetne folytatni, hogy milyen sok szót vettünk át, a csodálatos is, amit említettem, ugye, ami Csokonai Vitéz Mihály idejében furcsát jelentett, pa pedig nagyszerűt jelent. Tehát, hogy át is értékelődnek szavak, megváltozik a jelentésük. És éppen ez a klassz a nyelvben, hogy folyamatosan változó, textúrájú, és mindig ugye az adott korhoz alkalmazkodik, a technikai fejlődéshez, társadalmi elvárásokhoz, illetve az interpersonális kapcsolatokhoz alkalmazkodik a nyelv. És ezért van az ugye, hogy a Z-generáció belenevelődött a digitális térbe, és ezért rengeteg nagyon rövid angol kifejezést használ, és ahogy említettem, ugye, hogy én a X-generáció tagja vagyok, tehát, hogy mi kifele éltünk, mi kerestük a kapcsolatot, mi kirándultunk, mi ugráltunk, mi harsánykodtunk.
Hát nekik több kapcsolatuk van, mint nekünk bármikor lett volna, vagy volt.
Nem verbálisan. Tehát, hogy világviszonylatban egyre elkeserítőbb a hangzás élettelisége. Tehát egyre szűkebb amplitúdójú az a dallamív, amit létrehoznak. Épp ezért, mert nem nagyon kommunikálnak.
Nem is szóban nem kommunikálnak.
Nem, írásban igen, és nagyon érdekes az is, hogy ugye rövidek ezek a kifejezések, egy-két szótagosak, vagy ilyen betűszók is, és azt mondta az egyik diák, azt mondja, hogy ha már meg tudom magyarázni, hogy mit jelent, akkor már old school, akkor már nem lényeges. És ezt mondta a 14 éves unokahúgom is, hogy azt mondja, de ezt érezni kell, hogy mit jelent, hogy van benned rizz. Mert hogy elkezden megmagyarázni, akkor már tudja más is. Tehát, hogy minden egyes generáció megalkotja maga szókészletét tulajdonképpen, és éppen ez az, amit mondott György Péter, hogy az emlékezet palotája szövegekből áll, hogy pontosan a nyelvhasználat alapján és az írott szövegek alapján, legyen az dalszöveg, vagy legyen az bármilyen vers, vagy prózai szöveg is, ugye egyre kevesebbet olvasnak, ami szerintem tragédia, tehát körülbelül be lehet azonosítani, hogy milyen korból származik az a szöveg.
De az olvasás is tulajdonképpen csak egy kódrendszer, egy elfogadott kódrendszer, amely évezredek óta létezik. Most ezt a kódrendszert váltja egy másik. Tehát igen, alapjában véve a minősítés az majd a jövőjé lesz, hogy ez a mostani kódrendszer, amely esetleg leváltja az olvasást, mit ér, és hogy megfelele tudja helyettesíteni a korábbit.
Én nagyon remélem azt, hogy vissza fognak térni az olvasáshoz. Nagyon fontos. Nem beszélve arról, végeztek egy kutatást, és azok vitték a legtöbbre az életben, akiknek hosszan felolvastak meséket, mert azok működtették ugye a belső mozit, mindent, amit hallottak, minden információt képekké elaboráltak, konvertáltak, és tág volt az asszociációs mezejük, és láttak, és azok sokkal nyugodtabbak, akik el tudnak dolgokat képzelni. Akik csak szöveg szintjén, szavak szintjén fogalmaznak, azok a nagyon szorongóak, azok állandóan megakadnak, őznek, és az az érdekes még, hogy a megakadás jelenségek régebben 20 szavanként léptek fel, és egyre hamarabb kezdenek el nyökögni és őzni az emberek, mert egyre jobban szoronganak, hogy vajon megfelelő az, amit mondok, vajon a megfelelő szót használom-e, úgyhogy 3-6 szavanként már jelentkeznek a megakadások.
Most elsősorban a Z-generációról beszéltél. Igen. Ők a pillanatnyilag nagyjából 15 és 30 év közöttiek, tehát a következő nemzedék az már itt van, és a következő nemzedék 15 év múlva lehet, hogy olyan viták tárgyát fogja képezni a nyelvészek körében, az oktatók körében, a társadalom tudósok által, amelyeket most ez a nemzedék. Mivel számíthatunk? Előre lehet-e jelezni a nyelvterén a Z generáció utániak esetében, akik már itt vannak, mert hiszen 14-15 évesek a legidősebbek közöttük?
Nem lehet előre semmit biztosan tudni, amit én érzékelek, hogy rendkívül érzékenyek. Tehát ugye nyaranta színjátszó táborokat tartok, foglalkozásokat egészen 7-8 évesektől kezdve 18 évesekig, különféle csoportjaim vannak, nagyon érzékenyek, nagyon szeretnek játszani. Tehát, hogyha kellőképpen izgalmas az a foglalkozás, nagyon sokat lehet beszélni, és a nyelvi játékokat nagyon szeretik. Nem hittem volna, hogy az egyik legnépszerűbb játék, hogy egy papíron van 5 szó, és abból az 5 szóból kell egy történetet kialakítani, és akik hallgatják, utána ki kell találják, hogy melyik volt az 5 szó, amire a történetet építette. Annyira szerették, de a kicsik is, nagyobbak is, hogy elkérték utána a kártyáimat, hogy játszanak magukra is. Mert a történetéjség mindenkiben ott van. És az, hogy melyik szó milyen jelentéstartalommal jelenik meg benne, és mit generál, milyen történetet, milyen mondatokat, hát ez az igazán érdekes és izgalmas.
Végül egy általános kérdés sokan felteszik, főleg az idősebb nemzedékek tagjai, akik úgymond konzervatívak, és szeretnék a hagyományokat, a nyelvet megőrizni. Azt mondják, hogy vége, a nyelvek odavesznek, lesz egy nagy közös nyelv. Ugye ennek az előszabálya az, hogy manapság már szinte mindenki angolul kommunikál a fiatal nemzedékek között. Itt is volt egy angol nyelvű előadás, bár románul is lehetett volna. Vagy lesznek alternatív nyelvek, de a nyelvek között sokkal kisebb lesz a különbség, mint ma vagy korábban.
Ez attól függ, hogy ki milyen környezetben szocializálódik, mert az határoz meg bennünket. Hová születünk, milyen hagyományt őriz a családunk, a környezetünk, mi lesz számunkra a természetes. Mert a gyerek is kétféleképpen tanul, leutánozza a környezetében élőket. Olyan fantasztikus mára, hogyan Szent Ágoston annak idején megfogalmazta azt, hogy hogyan is tanulunk nyelvet, amikor a hang alak az értelmemhez hozzáütközik, gyönyörű. És hogy mi az, ami meghatározó lesz, és hogyan definiál önmagamat. És ne felejtsük el, minél több szót ismerünk, annál izgalmasabb és annál választékosabb, sokrétűbb képet adhatunk önmagunkról vagy a környezetünkről. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy tanuljunk minél több szót, és az is nagyon fontos, hogy ismerjük a gyökereinket. Azt mondja Rab Árpád jövőkutató, hogy nem létezik fejlődés, önismeret, hogyha 3-4 generációra visszamenőleg nem ismered a családod történetét, mert kell tudnod azt. Mert kell egy gyökér, nagyon fontos, hogy legyen, hogy tud magad meghatározni. Még akkor is, hogyha freestyle-oljuk a magyart sokszor, de fontos, hogy tudd, hogy honnan jöttél.
És aztán a korona, a gyökérből kifejlődő korona szerteágazhat, és váratlan fordulatokat vehet minden egyes ág.
Ez így van. És éljük meg azt a gyönyörűséget, hogy rendelkezünk a beszéd, a hallás, az intellektus és az épp hangképző szervek képességével, hogy tudunk kommunikálni, és az érzelmeinket, a gondolatainkat, szándékainkat tudjuk egymás felé közvetíteni.
Köszönöm, akkor ez egy nyitott kérdés, és mint minden a világon, ez is változik, alakul, de ne féljünk a változásoktól.
Ne, és beszélni nagyon jó.
Ha kommunikációs napok, akkor általában találkozhatunk dr. Sev Lászlóval is, aki mindig egy újabb, nagyon érdekes előadást hoz, és mindig úgy szól a legfiatalabb nemzedékekhez és nemzedékekről, hogy azért a régiekről sem feledkezik meg, hiszen a mai előadás címe az volt, hogy hogyan befolyásolják az emberi döntéshozatal és az emberi természet a Z generáció vásárlási szokásait. Hát én azt hittem, hogy csak a Z generációval lesz szó, de hát őket sem lehet kiemelni az emberiség köréből, anélkül, hogy kapcsolatba hozzuk a korábbi nemzedékekkel és a következőkkel is. Tehát tulajdonképpen az emberi elmét jártuk körül, azt, hogy hogyan működik az emberi agy, akkor, amikor cselekszik. Itt elmondta azt, hogy naponta körülbelül 35 ezer döntést hozunk, ezek zömét öntudatlanul, hiszen ezek a mindennapi mozgásunkra, cselekedeteinkre vonatkoznak, vagy az önkéntelen életfunkcióinkra. No, de amikor például vásárolunk, az egy érdekesebb eset, most ez volt az alaphelyzet. Mi befolyásolja azt, hogy mit vásárolunk, milyen igények születnek, amelyeket kielégítünk a vásárlások által, és milyen csapdákat rejt ez a világ. Tehát itt tulajdonképpen végigvezetett bennünket azon, hogy milyen torzítások azok, amelyek befolyásolják. Tehát eleve a torzítás az egy negatív fogalom a tudatunkban, de nem biztos.
Így van, valóban így van. Hát mi emberek ugye szeretjük feltételezni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, és az az igazság, hogy ennek a fő oka az, hogy ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy a mindennapjaink rendben vannak, ezért sokszor visszamenőleg is értelmessé próbáljuk tenni a döntéseinket, de a tudomány eljutott oda, és ez nem egy teljesen új keletű dolog, tehát most már lassan táskánál 40-50 évvel ezelőtt kezdődött ez a folyamat, hogy nagyon is irracionális lény az ember, hogyha kevés idő van áll rendelkezésére, hogy döntsön, és vagy, hogyha kevés információ áll rendelkezésére, hogy döntsön. És valljuk be, ez pont a mindennapjaink. Tehát a mindennapokban mi számos olyan döntést kell hozzunk, akár vásárlási, akár nem vásárlási döntést, ami alapján azt hisszük, hogy racionálisan döntünk, de valójában nem. És az előadás valójában arról szólt, hogy ezen az irracionális döntéshozatalon belül melyek azok a sajátosságok, melyek azok a jelenségek, amelyeket már a tudomány a nevükön nevez, és érdemes róla beszélni, hogy talán racionálisabban dönthessünk.
A tudomány, hát itt leegyeztem, hogy milyen tudományok foglalkoznak ezzel, hát itt említette, hogy a viselkedési közgazdaságtan, mint az oldalága a közgazdaságnak, de hát a pszichológiának is.
Valóban így van, ez a közgazdaságtannak az az ága, amelyik úgy is lehetne mondani, hogy a közgazdaságtan és a pszichológia szerelem gyereke, ugyanis a pszichológia a tudománynak a vizsgálatait, tényeit vezeti át gazdasági kontextusba, gazdasági helyzetekbe, például vásárlási helyzetekbe, vásárlási döntéshozatalba.
Akkor vegyük sorra ezeket a hatásokat, amelyek érik agyunkat, tudatunkat, általában lényünket, és ha talán sikerül kibontani és meg is érteni, akkor bizonyos mértékig lehet, hogy tudjuk szabályozni is ezeket az egyébként ránk törő, mondjuk úgy, hogy vágyakat, igényeket és reakciókat. Tehát késleltetett jutalom fogalmával kezdett.
Igen, a késleltetett jutalom az egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Gyerekeknél szoktuk ezt megfigyelni elsősorban, de az igazság, hogy a felnőttek is mindig ebbe beleesnek. Ez ugye az a jelenség, amikor a jelenben valaminek nagyobb értéket tulajdonítunk, mint ugyanannak a dolognak a jövőben. Mondok egy példát, ha valakinek felajánlunk mondjuk 10 000 lejt ma, vagy pedig 15 000 lejt egy év múlva, és mondjuk nem ismerjük egymást, akkor a legtöbb ember azt mondja, hogy inkább ma kéri ezt a 10 000 lejt, mert hát ki tudja, mi lesz jövőre, vagy ilyesmi, igaz? Hogy gyakorlatilag a jelenben bármi nagyobb az értéke, mint a jövőben, és ez az a tulajdonsága az agyunknak, hogy a biztosra menjen. Még akkor is, hogyha irracionális. Ez miért irracionális? Hát azért, mert például a magánnyugdíjpénztárak pont azt szeretnék, vagy egyébként nem csak a magánnyugdíjpénztárak, hanem akkor, amikor mi hosszú távon próbálunk gondolkodni, akkor mindig valami késleltetett jutalomra vágyunk, valami jövőbeli jutalomra vágyunk, ami jobb lesz, mint ami ma lenne ugyanaz a dolog. És nagyon sok ember inkább a jelenlegi alternatíva mellett dönt, és azt mondja, hogy inkább élvezzük most ennek a gyümölcsét, mert a jövőben ki tudja, mi lesz. És valójában ebben áll a késleltetett jutalom, ugye tudományosabb nevén időbeli diszkontálás az a neve ennek a jelenségnek.
A következő az az elérhetőségi torzítás. Tehát, hogy ha valami másként elérhető, mint ahogy megszoktuk, valamivel kapcsolatban nagyon előnyös tulajdonságokat, olcsóságot, minőséget, divat jelenségként feltüntetett árucikkeket határozunk meg, akkor szintén torzul a tudatunk, és lehet, hogy jól át nem gondolt döntéseket hozunk.
Valóban így van, az elérhetőségi torzításnak az a lényege, hogy az alapján döntünk, amire épp emlékezünk, és hát ugye az emlékezetünk korlátolt. Tehát míg...
És befolyásolt.
Valóban így van, befolyásolt, korlátolt, és hát ugye rengeteg olyan tényező befolyásolja azt, hogy épp mire emlékezhetünk, például mondjuk nem aludtuk ki magunkat, az is, vagy az, hogy nem tudom, épp jól vagyunk lakva, az is. Tehát az a probléma, hogy ez azért nem racionális döntés, hogyha az alapján döntünk, hogy épp mire emlékezünk, mert ezer sebből vérzik. Azt lehetne mondani, hogy szinte biztos, hogy nem emlékezünk minden fontos dologra, minden releváns dologra. És a vásárlási helyzetekben ez rendkívül gyakori, mert akkor, amikor valami mellett kell döntsünk, akkor ki vagyunk téve annak a jelenségnek, hogy hát az alapján döntsünk, ami épp eszünkbe jut arról a témáról. És itt bármilyen döntésről lehet szó, nem csak vásárlási döntésről.
És akkor mi a helyzet a megerősítési torzítással? Ez egy olyan szép fogalom, hogy megerősítési, használjuk nagyon sokszor pozitív értelemben arra, hogy megerősít bennünket valamilyen álláspontunkban valami. Persze az lehet negatív álláspont is, és ilyenkor már nem működik ez a pozitív jelző. No, de ez esetben mit jelent a megerősítési torzítás?
Megerősítési torzítás az a mentális sajátosság, vagy agyi sajátosságunk, döntési sajátosságunk, amikor nagyon nagy hatással van ránk az, amivel meg vagyunk szokva a múltból. Tehát, hogyha például olyan információkat tudunk valamiről, amihez már hozzászoktunk, az nagyban befolyásolja a döntésünket, és ezáltal mi tulajdonképpen mit csinálunk? Mi félretesszük annak a lehetőségét, hogy új információkat is mérlegeljünk. Tehát az alapján, hogy milyen tapasztalataink voltak a múltban, az eltorzítja a racionalitásunkat, és az alapján döntünk, amit már egyszer átéltünk, vagy ami már működött, és ez lehet, hogy nem a jó döntés. Tehát ugye nem vagyunk nyitottak az új iránt, úgy is lehetne mondani, hogy a kedves rádióhallgatók biztosan emlékeznek ilyen helyzetre a mindennapjaikból.
Feltehetően magabiztosan emlékeznek, ha emlékeznek, hiszen most a következő fogalom az, hogy túlzott magabiztosság torzítása. Tehát torzíthat-e az, hogyha túlzott a magabiztosak vagyunk, és nem kérdőjelezzük meg a saját tudásunkat, érzéseinket, vágyainkat.
Hát ugye a tudományos módszernek az egyik sajátossága, hogy a tudósokról szokták is mondani, hogy kellően szerénynek kell lenni, hogy valaki tudós legyen. Tehát nem mondhatjuk valamire, hogy fehér, feketén, ilyen vagy olyan, hanem valószínűségekben beszélünk, talán így van, talán úgy van, ugye, megpróbáljuk megkeresni a bizonyítékait annak, hogy talán ez a valóság, talán az a valóság, ez például racionális, annak ellenére, hogy lehet, hogy nem hangzik jól sokszor, amit a tudósok mondanak. Ezzel szemben, amikor valaki nem tudósként dönt, akkor nagyon gyakran ezt a fehér-feketét keresi, vagyis, hogy biztosan kijelentse azt, hogy így van, hogy biztosan kijelentse, hogy úgy van, és tulajdonképpen erre a típusú magabiztosságra kell gondolni, hogy mi állást foglalunk egészen biztosan valami mellett, annak ellenére, hogy lehet, hogy nem rendelkezünk minden információval. És ebben áll ez a torzítás.
És akkor az ilyen egyének hozhatják létre azt a jelenséget, amit mind közönségesen nyájhatásnak hívunk, mert hogyha a magabiztos emberek el tudják kellőképpen terjeszteni a meggyőződésüket, akkor hozzájuk csatlakoznak sokan, és íme megvan a nyáj. Sokan mondjuk azt, hogy a politikai térben ez egy nagyon működő dolog, és ez nagyon aktuális az utóbbi években, tehát akár csak gazdasági téren, politikai téren is csoportok határozzák meg az életet. És nem biztos, hogy a helyes döntések, vagy a helyes elvek, hanem az, hogy a mennyiség a sokadalom. De miért alakul ez így sok esetben?
Mi emberek társas lények vagyunk, úgy alakult ki annak idején az evolúció során, hogy rá is vagyunk utalva egymásra, nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy más mit csinál, hogyan dönt, és a nyájhatás ezt hozta létre, vagyis hogy tulajdonképpen a nyájhatás így jött létre.
Ha neki jó, nekem is jó, ugye? Tehát így sorba adjuk egymásnak az ötleteket, nem állunk le gondolkodni, nem szabjuk rá saját egyéniségünkre, saját igényeinkre azt, ami történik, hanem beállunk a sorba.
Pontosan így van. Ahhoz, hogy teljesen egyéni utat járjunk, ennek a költsége az, hogy nagyon sok időre van szükségünk, hogy minden információt összegyűjtsünk, hogy a megfelelő teljesen egyéni úton haladjunk előre, amikor döntéseket hozunk. Cserében viszont ott van az az alternatíva, hogy megkérdezzük a legjobb barátunkat, legjobb ismerősünket, hogy ő milyen mosógépet vásárolt, és elmondja, és mi már nem igényeljük azt, hogy utána nézzünk. Például sokszor ezért mennek az emberek a divat után, és nem próbálják felfedezni a saját egyéni stílusukat, vagy ezért mennek azután, hogy mit mondanak azok a személyek, akikben jobban lehet hinni, ugye például influencerek, de akár a politikában, vagy a gazdaságban is azok a személyek, akik nagy hatással vannak az emberekre, úgy általában. Szóval a nyájhatás alapvetően nem egy negatív dolog, hanem arról a tendenciájáról szól az embernek, hogy úgy hozzon döntéseket, hogy inkább mások döntéseit lemásolja.
Tulajdonképpen a társadalom egyfajta uniformizációs irányt vesz ezáltal, tehát nem illik kilogni a sorból, mert akkor nem működik a teljes gépezet. Legalábbis úgy feltételezzük.
Valóban így van, a történelem során a legtöbb esetben kilógni a sorból túlságosan nagy költségekkel járt, és az emberek nem voltak motiválva arra, hogy kilógjanak a sorból. Persze nagyon sok területen abszolút jó ötlet kilógni a sorból, sokszor már csak azért is, mert a különböző nézőpontok és perspektívák rendkívül fontosak, hogy végül jó döntés szülessen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó kilógni a sorból, vagy nem jó kilógni a sorból, tulajdonképpen mind a két alternatívára szükség van. Vásárlási helyzetekben viszont sokszor a legtöbb információról inkább lemondunk, cserében pedig elfogadunk valamit, amit más már döntött.
És akkor mi az implicit torzítás? Ez egy adott torzítás, ami önmagában születik?
Az implicit torzítás az a típusú döntéshozatal, amikor számunkra nem tudatosuló okokból döntünk valami mellett, például bekategorizálunk valamit valamilyennek. Most hadd mondjak egy példát, ugye van egy távol-keleti ország, amelyiknek a gyártmányait nagyon sok-sok éven keresztül a gyenge minőséggel hozták kapcsolatba, és gyakorlatilag egyfajta egy ilyen címkévé is vált, hogy amit ott gyártanak, az biztos rossz minőségű.
És ebből most nem tudnak kitörni, vagy legalábbis nehezen.
Így van, pontosan, tehát azt látjuk, hogy ez nyilván nem így van, és valószínűleg akkor sem így volt, csak nekünk ugye a valóság érzékünk akkor...
Peskatolyázásnak is nevezik.
Valóban így van, tehát tulajdonképpen az implicit torzítás az a jelenség, amikor számunkra nem tudatosuló tényezők miatt mi bekategorizálunk dolgokat, és az alapján hozunk döntést, aminek ugye az a kockázata, hogy lemaradunk néhány olyan információról, amire igenis szükségünk lenne, hogy racionális döntést hozzunk.
És eljutottunk az algoritmusokhoz, egyre többet beszélünk róluk, mert nagyon befolyásolják a társadalmi életet, a politikai életet, a közösségi és egyéni döntéshozatalt. Pedig ez egy olyan fogalom, amelyet ugye tudományosan, matematikai szempontból lehet meghatározni, és íme a társadalom terén is.
Valóban, én azért is tartottam fontosnak, hogy az algoritmusokkal zárjam a mai előadást, mert a közösségi média algoritmusok például, ugye beszélhetnénk sok mindenről, de a közösségi média algoritmusok eleve úgy voltak létrehozva, hogy tanuljanak a viselkedésekből, tanuljanak a felhasználóknak, a közösségi média felhasználóinak a preferenciáiból, a lájkjaikból, abból, amit szeretnek nézni, szeretnek olvasni. És ez már önmagában ráerősít ezekre a torzításokra. Tehát a torzítások nagy része, amelyekről szó volt, még inkább kihangsúlyozódik, még erősebb lesz az algoritmusok hatására.
Miért mondta azt, hogy a Z generáció egy szorongó generáció, vagy legalábbis a maga módján szorongó?
Hát ugye, hogyha nyilván most nem szeretném túllépni a saját tudományterületemnek a határait, de hogyha nagyon röviden és frappánsan szeretném megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a közösségi média irányából érkező impulzusokon felnövő generáció olyan módon kapja az információt, ami nagyon sok esetben szorongáshoz vezet avval kapcsolatosan, hogy vajon jó vagyok-e, vajon elég vagyok-e, vajon másokhoz képest milyen vagyok. És ugye, gondoljunk bele, emberként annó nagyon-nagyon sok generációra visszamenőleg ez nem így volt, hanem kis közösségekben éltünk, azok az impulzusok például társas összehasonlításban, hogy mások milyenek, ott voltak a szemünk előtt, csak néhány embert érintettek, maximum néhány tucat embert érintettek, tehát néhány tucat személy véleménye, néhány tucat személy kinézete volt nekünk a referencia pontunk. Manapság viszont ugye a Z generáció és a következő generáció, az alfa generáció is annak van kitéve, hogy nem néhány tucat személy irányából érik az impulzusok, hanem több ezer, sokszor több millió személy irányából, és elvesztődünk abban, hogy vajon mi a jó, mi a rossz, és nehezen tudjuk kiértékelni, és ez nagyon gyakran szorongáshoz vezet.
Ki lehet ebből lábalni, vagy az a baj, hogy túl gyors a változások irama, üteme?
Túl gyors. Túlságosan gyors. Ilyen jellegű technológiai fejlődés a mindennapokra soha nem nehezedett, és most a nehezedett szót használom. Nyilván a technológia előjel nélküli nem lehet azt mondani, hogy jó vagy rossz, viszont az, ami nagyon szépen látszik, az, hogy olyan jelenségeket indított el abban, hogy mi emberek hogyan működünk, és az Z-generációsok, de nem csak az Z-generációsok esetére is vonatkozik ez, amit még nem tudunk rendesen látni. Most kezdenek megjelenni az első kutatások például arról, hogy 2012-től kezdődő mondjuk az Instagram hogyan hatott a kora tinédzserkorú gyerekekre vagy fiatalokra, hogyan alakította át például a döntési szokásaikat, és sajnos az eredmények nem túl pozitívak. Úgyhogy ma jelenleg még mindig egy vadnyugat van ezen a területen. Túl új jelenség, a szabályozások sem elegendőek, vagy pedig sokszor zsigeri szabályozások vannak, úgyhogy még ez a jelenség kell érjen, és én bízom benne, hogy egy jó irányba fognak ezek az események zajlani.
És bizonyára ezeken a konferenciákon évről éve majd újabb információkat kapunk a fejleményekről. Köszönöm szépen dr. Scher Lászlónak.
Én is köszönöm szépen.